Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette. Az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.
Pálos olvasókönyv, irodalmi antológia, összeállította Sudár Anna Mária. Lissák György, az aranykígyó, regényrészlet. A bíboros gyermekkora óta érzékeny volt az időjárás és a hold változásaira. Kamicsác várában gyakran hozták vissza szülei, vagy Anna nővére, azokról a hajmeresztő sétáiról, melyekre a telehold hívására egy szál ingecskében indult el a bástyák fokain, lett légyen nyár vagy tél. Nagy csúfságára Vajda Hunyadvárában is előfordult vele ez néhányszor, olcsó céltáblájává válva, így a végvári katonák durva élceinek, amit legényé cseperedve csak azzal csitíthatott el, hogy kívánságukra a szédítő meredélyek élén fényes nappal ébren is megismételte az éjszakai sétáit. Attól kezdve már babonás tisztelettel bántak vele a parancsnokai is. Őt küldték a legvakmerőbb bátorságot igénylő portyákra. Így lett hős a holdkorossága miatt, amely egész életében nyúlalvásra kényszerítette. A fejfájásai azonban mindmáig felkeresték 24 órával az időváltozás előtt. Tegnap is fejhasogatás ébresztette, persze nem sokáig. Hála Paracelsus doktornak, aki beavatta a fájdalmakat csitító medicinák készítésének titkaiba. S bár éppen e tudós barátjának tett fogadalma kötelezte, ma, oly sok év óta először, nem volt kedve az esti légzés és torna gyakorlatok elvégzéséhez, melyekkel 25 év előtt megállította maga fölött az idő múlását. Az ügyeletes apród jó voltából a két bronz sárkány szájába illesztve friss gyertyák lobogtak munkaasztalán, de az aranybrokát párnákkal bélelt karosszék helyett most a fekhelyéhez lépett. Az olmos fáradtság már egész testében eluralkodott. Ilyen menykő csapkodásban amúgy sem tudnék dolgozni, mormogta, és végigdőlt az intarziákkal ékített velencei ágyon. Egy ideig gondolat nélkül szemlélte a mestergerendák cirádáit, aztán a lobogó gyertyák fénye miatt lehunyt a pilláit, s bár a vihar és az égi háború most kezdett csak igazán tombolni, hamarosan abba a fél éber álomba süppett, melyben szerzetes kora óta töltötte azt az 5-6 órát, ami napirendjéből a pihenésre jutott. Kapcsolata ilyenkor sem szűnt meg teljesen a külvilággal. Most is tisztán hallja az égzengést. Belső látásában még a villámokat is látja, s ezek váltakozó fényében újabb és újabb képeket valaki vagy valami sziszegve beszél hozzá, s ennek szavát igyekszik emlékezetébe vésni, hogy reggelre ébredve visszaemlékezhessen rá. Az asztal felől jönnek ezek a hangfoszlányok. Felül, hogy jobban figyelhessen. A két sárkány gyertyáinak imbolygó fényében ott ágaskodik asztalán a kígyó. az aranykígyó. Feje előre rendült. Gyémánt szemei élettől villognak, s a szájában sziszegő nyelve emberi szavakat formál. Ha becsültél volna, zsámolyod előtt térdelne a világ. De hűtlen lettél hozzám, ezért elhagylak. Hatalmam azoké, akik nem ismernek más eszményt kívülem. Iszonyatos mennydörgés rázza a kastélyt, s a kígyó élettelenül zuhan az asztalra. A függönyök nehéz drapériái szétvágódnak. A rázkódástól fellazult ablakszárnyak csörömpölve tárnak utat a szélnek, mely most már a szobában is viharként tombol, elsőhül a gyertyák lángját oltva ki. A felhőkárpitok is szétnyílnak, s a telehold ezüstfénybe borítja a szobát, melynek közepén az asztal előtt fekete taláros alak áll. A bíboros kövülten mered a jelenségre, amely féloldalt lépve közelít felé, s így arcát ismerősre mossa a holdfény. Testvérem, Johannes Georgius Faustus doktor, kiáltja a bíboros. Szálve, testvérem, Georgius Otissenovics, hangzik a válasz. Szálve, rebegi a bíboros. Búcsúzni jöttem, fráter Georgius. Késve, mert a kötésünk 25 esztendeje már augusztus 29-én lejárt, de azok a hatalmak, akik a mohácsi csata napján engem hozzád küldtek, úgy vélték, nem hagyott cserben az aranykígyót. Nos, ő ma közölte veled döntését. Talán már te is rájöttél, hova utazik. Madridba, hörögte a bíboros. Igen, jó ideig az arany, és vele a világhatalom székhelye Madrid lesz, fráter Georgius. Ameddig a spanyolok nem ismernek más eszményt kívüle, suttogja a bíboros. Most már megtanultad az aranykígyó törvényét. Igen, megtanultam az elmúlt 25 év alatt, suttogja a bíboros, inkább csak magának. Az arany mindenkit lealjasít, mert hatalomvágyat szül, s ez gyűlölködést és rabszolgaságot teremt. Én is erre a következtetésre jutottam 10 évvel ezelőtt. Fráter Georgius, s azzal lejárt a kontraktusom is. Tudok róla, testvérem, Johannes Georgius. Wagner megírta Württembergből, s azt is, hogy milyen szörnyű éjszaka volt az. Akkor is ilyen szörnyűséges táncban viháncoltak az elemi lények. Minden a kozmosz törvényei szerint táncol, tanította Raimundus Lullus, válaszolja a bíboros tiszta mosollyal. A te időd is lejárt a kozmosz törvényei szerint, fráter Georgius, de mindketten visszatérünk, és tovább élünk milliónyi emberben, akik majd a nyomunkba lépnek, mert neked lett igazad. A vas mégis erősebb az aranynál, a munka a holt kincsnél. Szálve, fráter Georgius! Kongva csapódott be utána az ajtó. A bíboros szemeit dörzsölve tápászkodott fel. Szobája korom sötét volt, de az ablakszárnyak a szélvihartól még mindig neki feszültek, a függönyöknek, s az egymást érő villámok fényében elbotorkálhatott az ajtóig, melyen már másodszor dörömböltek. Ki az? Szólt ki bosszúsan. Eminenciád apródjai, Vas Ferenc és Torpai György, hangzott kívülről. Megismerte a hangjukat, s kiúszta a reteszt. Hol van az ügyeletes? Förmett rájuk. A lovakteremben eminenciád ruháit szárítani ugrott el egy percre. Csukjátok be az ablakot, és gyújtsátok meg a gyertyákat. Mialatt Torpai az ablakhoz ugrott, Vas Ferenc már hozta is a folyosón pislákoló éjjeli mécsest. A gyertyák lobbanó fényében mindhármójuk arca holt sápat volt. Hogy mertek zavarni? Csattant apródjaira a szava, mint a szíj korbács. Estenden, amikor elkísértem a tiszturakat, kis ideig magam is a faluban időztem, kezdte Torpai kiszáradt torokkal. A kíváncsiságod miatt semmire se fogod vinni, torkolta le a bíboros, s már hátat is fordított neki. Vas Ferenc elébe ugrott. Az Isten szerelmére könyörgöm eminenciádnak, hallgassa meg Györgyöt. A bíboros, látva kedvence feldúlt ábrázatát, visszafordult. Nos, mit láttál vagy hallottál? A spanyol katonák beszédjét hallgattam ki a nagy sűrben. López kapitány az eső miatt ott adatta ki a vacsorájukat. López még nem kapitány. Már a rangjelzéseket sem ismered fel? Mindenki annak szólította, a velem érkezett főtisztek is. Akkor valami oknál fogva Cassiano őrgrófja soron kívül előléptette. Nem tudom, de szörnyű dolgokat beszélt ő is, a katonái is eminenciás uramról. Ki vele? Azt beszélték, hogy eminenciád elárulta a királyt, hogy a nép segedelmével a királyi hadat s vezéreit leöletni szándékozik, mi végett a havasalföldi és a moldvai vajdákat is, Erdélybe rendelte volna. Hogy vélük az egész seregüket le akarja gyilkoltatni, mert Székelyvásárhelyen fejedelem még kiáltatja ki magát, hogy a szultán seregei már is elindultak Sztambulból, azt is kivettem a szavaikból, hogy mindez már azóta szóbeszéd a spanyol és német zsoldosok közt, amióta elhagytuk eminenciáddal a tábort. Meg akarják ölni eminenciádat, kiáltotta Vas Ferenc könyvbe lábadt szemmel. Ez egészen bizonyos, mondta Torpai. Felnyergelünk 4 lovat, s eminenciáddal a vihar leple alatt még ma éjszaka Gyulafehérvárra vágtatunk, hadarta Vas Ferenc. A mi paripáinkat ez a vihar sem tudja utolérni, toldotta meg Torpai. Holnapra ott lesz a testőrség, a pápai követ, s ha kell, Gyulafehérvár egész népe, vette ki Vas Ferenc barátja szájából a szót. Aztán eminenciát szavára jön egész Erdély, s felbojdul egész Magyarország. Írmagja sem marad itt spanyolnak, németnek. A bíboros arca minden szavuknál szomorúbbá vált. De annál több lenne a török, válaszolta kényszeredett mosollyal. Köszönöm, fiaim, az aggodalmatokat, szeretetetek, tiszta szívetek jelét. Most öltsetek száraz gúnyát, és feküdjetek le. Reggel mindnyájan jókor kelünk. De eminenciás uram, kiáltotta egyszerre a két apród, és térdre esve lecsüngő kezeit kezdték csókolni ott, ahol érték. Hallgasson ránk, az élete függ tőle, mindnyájunk élete. Castaldo és Pallavicini őrgrófok a vendégbarátaim. Itt alszanak, védtelenül, belünk egy fedél alatt. Nyugodjatok meg szépen. No, ha a császár és a király őfelsége hadvezérei mai szaka a kezembe adták életüket, hiszen a testőrségem a 150 katonájukat percek alatt kardélre hányhatja, akkor holnap én is rájuk bízhatom az életem. A térdelő apródok fölé emelte áldó kezeit, s meghatott szíve legszebb áldását mondta el rájuk. Most gyorsan, gyorsan, öltözzetek át, édes fiaim, béke veletek!
Kedves hallgatóink, a Pálos Olvasó könyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!